Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ige hirdetésünk alapigéjét, a rómaiakhoz írott levélből olvasom Pál apostol sorait a 13. fejezetből, a 8. és 10. versek között a következőképpen szól. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ülj, ne lopj, ne kívánd a másét. És bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, izgalmas szövegkörnyezetből van kiragadva a mai igehirdetési alapige, ugyanis a rómaiakhoz írott levél 13. fejezetében Pál apostol arról értekezik, hogy a keresztény embernek hogyan kell viseltetnie a világi rendekkel, a világi hatalommal szemben. És ebbe a helyzetbe szövi bele Pál apostol, gyakorlatilag a szeretet parancsolatának egy biblikus értelmezését, és mondja azt, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Érdemes egy picit végig gondolni azt, hogy Pál milyen szeretetről beszél. Mert hogyha mi azt mondjuk, hogy szeretet, akkor szerintem nagyon sokaknak a fejében egy emocionális érzelem fogalmazódik meg. Csak az a bökkenő, kedves testvérek, hogy a görögben, az ószövetségi koiné görögben több kifejezés is van a szeretetre, és ezek a kifejezések mindig valamit árnyalnak, és valami mást akarnak, és a legtöbb kifejezést egyébként a Biblia használja. Az ószövetségi görög beszél Eroszról, ami a szerelmes pároknak a szeretete, az a szeretet, ami a másik iránt való sóvárgást és vágyat is tartalmazza, beszél a filiáról, ami a baráti szeretet, a kölcsönös tiszteletadáson alapuló szeretet. Ez az, ami nagyon sok görög filozófusnál egyébként, mint erény jelenik meg. Beszél a görög sztorgéról, ami a Bibliában ritkán jelenik meg, de egyébként benne van, és ez a családtagoknak az egymás iránt érzett szeretete, a szülő, gyermek, gyermek, nagyszülő, testvér szeretetnek a kifejezése. Beszél a görög, bár ez a bibliai nyelvezetben már nem jelenik meg, xéniáról, ami a vendégszeretet. És nem csak a hozzám vendégségbe érkezőnek a vendégszeretete, hanem a hozzánk idegenből érkező, ha úgy tetszik modern kifejezéssel, bevándorlónak a tisztelete. És amiről itt Pál apostol beszél, az az agapé. És az agapé a Bibliában, kedves testvérek, az nem egyszerűen egy emocionális érzelem, nem egyszerűen valami megfogalmazódott lendület az emberben, hanem az egy tudatos döntés. Elsősorban az Isten tudatos döntése, hogy a bűnös emberre nem a haragjával tekint le, nem a bűnök következményét hagyja, hogy elszenvedjük, hanem megbocsátással fordul az ember felé, sőt áldozatot hoz az emberért, azért, hogy saját magához visszavezesse. Ez egy cselekvő szeretet. Alázattal, irgalommal, kegyelemmel cselekvő szeretet, ami nem önérdekű, hanem a másik javát nézi. És akkor most zárójelbe adnék egy házi feladatot. A első korintusi levél 13. fejezetét, már bocsánat, hogy ezt mondom, már boldog-boldogtalan idézi a szeretet himnuszát. Legyünk kedvesek úgy végigolvasni odahaza, hogy tudjuk, hogy az eredeti szövegben az agapé szerepel. Nem az erosz, nem a félia, nem a sztorgé, nem a xénia, hanem az agapé, mert ott Pál erről a szeretetről beszél. Zárójeles házi feladat bezárva. És akkor mit mond nekünk a szeretet, vagy ez az agapé szeretet, akkor, amikor Pál arról beszél, hogy hogy ezzel tudjuk mi betölteni a törvényt, és beszél erről úgy, hogy egyébként közben kijelöli a keresztény embernek a magatartását a világ irányába. Én azt gondolom, hogy a keresztény ember ebben a világban él, tehát ettől teljes mértékig nem tud független lenni, akkor sem, ha akar. Meg lehet próbálni belőle kivonulni, de az általában szerintem nem azt a célt fogja elérni, amire mi hivatottak vagyunk keresztény emberként. És innentől kezdve viszont végig kell gondolni azt, hogy akkor hogyan tudom a saját hitemet, a gyülekezetemnek a közösségét, az Isten kapcsolatot megélni úgy, hogy az ne szoruljon háttérbe, vagy ne kerüljön világi elnyomás alá. Pál nagyon radikálisan azt mondja, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szerette, betöltötte a törvényt. Itt ő elsősorban a mózesi törvényekről beszél. És még nem beszélünk római birodalmi törvényekről, vagy a magyar polgári törvénykönyvnek különböző passzusairól. Itt ő szigorúan elsősorban még a mózesi törvényekről beszél. És azt mondja, hogy az agapé az, ami betölti a törvényt. És innentől kezdve az az agapé, ami az Isten tudatos döntése a mi bűneink megbocsátása kapcsán, meg az áldozathozatala kapcsán a Krisztusban, az egy erkölcsi iránytű lesz, egy erkölcsi alapvetés lesz a keresztény ember számára. És akkor egy picit beszéljünk a társadalmi vonulatáról ennek a dolognak. A keresztény ember, Luther is ezt mondja egyébként Pál apostol nyomán, két ország állampolgára, van egy evilági állampolgársága, mert hogy evilági társadalmi keretek között létezik a földi valóságban, de van neki egy állampolgársága, úgy tetszik, a mennyeknek országában, ez pedig a Krisztus áldozatából vonatkozik ő rá, és innentől kezdve a keresztény embernek már evilág keretei között úgy kell a gondolatait megfogalmazni, a döntéseit meghozni, hogy a mennyekre tekint. Hogy a Krisztus keresztje felől olvassa a saját élethelyzetét, vagy a tágabb környezetének élethelyzetét visszafele, és ebbe az egész szituációba az agapéval érkezik meg, az Isten tökéletes szeretetével érkezik meg. Nagyon izgalmas, hogy ezt egyébként Jézus megmutatja nekünk. A passió történetben számtalan szituációban megalázzák és számon kérik Jézust. És Jézus látszólag csak úgy sodródik az árral egyébként, de hogyha megnézzük, akkor van egy óriási türelem és szeretet benne végig, és nem lázad, és nem csap vissza, és nem kezd el szítani dühöt és haragot, az égbe kiáltó igazságtalanságok ellen sem, hanem nagyon nagy szeretettel megy végig az egész történeten, és nem azért, mert ne tudna fellázadni, nem azért, mert Heródes vagy a főpapok vagy Pilátus megtörte, hanem azért, mert ő pontosan tudja, hogy neki ezt az egészet a mennyek országa felől nézve most végig kell csinálnia. És nem lázad, hanem hatalmas szeretettel, az agapé szeretetével végig megy az egész passió történeten. És miért mondom azt, hogy ez nekünk mintát ad? Azért mondom, hogy ez nekünk mintát is ad, kedves testvérek, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol mindenkinek megvan a maga igazsága. És ez már sokszor egész egyszerűen nem lehet éppeszű keretek között megélni, vagy kordában tartani, mert 8,5 milliárd ember személyes igazságát kibékíteni egymással, hát ez nagyon nehéz. És Pál apostol azt mondja, hogy az agapé legyen az iránytű. Az a szeretet, ami megfogalmazódik a Krisztusban. Az a szeretet, amit az Isten személyesen mutat meg nekünk. Az a szeretet, ami nem azzal foglalkozik, hogy mi feltétlenül a maga igazsága, hanem az a szeretet, ami egyetlen egy igazságra emeli fel a tekintetünket, ez pedig az, hogy az Isten képes áldozatot hozni értünk. Hogy képes térdet hajtani értünk. Hogy ő úgy hív bennünket a követésére, hogy mellette folyamatosan kísér is bennünket. Az emberi világban rettenetesen sok érdekellentét fog megfogalmazódni. Fogalmazódott is már meg a hátunk mögött a történelemben, és amíg ez a történelem zajlik, addig még nagyon-nagyon sok egyetnemértés fog megfogalmazódni. Na, ebben az egyetnemértésben kell nekünk az agapéval jelen lenni. Ami nem önerőből fog megtörténni, kedves testvérek. Mert amikor Pál azt mondja, hogy az agapé tölti be a törvényt, akkor ezen kiragadott részlet alapján lehetne ezt a pár sort úgy értelmezni, hogy akkor nekünk valami csodálatos megvilágosodással ezt az agapét a magunkével kell tenni, de ha az egész 13. fejezetet átolvassuk a római levélből, akkor kiderül, hogy amíg Pál itt erkölcsi irányelveket ad a római gyülekezetnek, addig ő valójában egy Krisztus dicséretet is végrehajt. Mert hogy ezt az agapét, kedves testvérek, mi nem magunkból fogjuk megszülni. Az eroszt azt érezzük. Meg a filiát azt esetleg megtanuljuk. Meg a családunkat tűzön, vizen keresztül megpróbáljuk egybe tartani, mert ez egy természetes ösztön az emberben. De az agapét, kedves testvérek, azt a Krisztusból merítjük. És amikor Jézus, vagy a Pál apostol azt mondja, hogy az agapé tölti be a törvényt, akkor ő pontosan arról beszél, hogy az a szeretet, ami Jézusban jelenik, megtölti be a törvényt, de bennem is ez a szeretet fogja betölteni a törvényt. Ezt nem magamból kell megszülnöm, ezt nem magamból kell kialakítanom, hanem azt az áldozatot kell elfogadnom, amit az Isten értem hoz a Krisztusban, és abból merítve majd tudom gyakorolni, egyedül nem megy. És nem csak azért, mert a régi nóta ezt mondja, hanem mert ez a valóság. Ha nagyon őszinték szeretnénk lenni, és most csak magamról beszélek, mert bűnvallásban legyen a lelkész az első, akkor az emberi viszonyokat nagyon sokszor határozza meg az alapvető szimpátia vagy antipátia. Az, hogy vannak olyan emberek, akikkel, ha nekem kommunikálnom kell, akkor már van róluk egy benyomásom, és az bennem érzelmi vetületeket fog képezni. És egész egyszerűen lehet, hogy emberileg nem is tudok tőlük elrugaszkodni alapvetően. Nem biztos, hogy a kommunikációban ennek teret engedek, de azért, és akkor itt legyen az önvizsgálat, meg az őszintesség az első, azért magamban megvan a véleményem. És az, hogy magamban megvan a véleményem, az már nagyon-nagyon sok mindent befolyásol. A hány vita robbant ki azért, mert magamban megvan a véleményem? Ezt most magamtól kérdezem, nem a testvérektől. Hány konfliktust nem sikerült elrendeznem azért, mert magamban megvan a véleményem. Megint magamtól kérdezem, nem a testvérektől. És akkor így jön elő az, amit Pál apostol mond, hogy az agapé tölti be a törvényt, de az agapé bennem is betölti a törvényt, akkor, amikor utat engedek a Krisztus szeretetének, és hagyom, hogy azt formáljon. Hagyom, hogy az ezeket a természetes, ösztönös véleményformálásokat, sztereotípiákat elkezdje belőlem kigyomlálni, és elkezdje a tekintetemet, a gondolkodásmódomat, a szemléletemet arra a keresztre irányítani, amit ő értem is meghozott, meg egyébként a másikért is, akivel pont nem értek egyet. Ez nem egy egyszerű feladat, kedves testvérek, mert ez azt jelenti, hogy nekünk, keresztény emberként, hogyha tényleg erre az agapéra erkölcsi alapvetésként tekintünk, akkor ez azt jelenti, hogy minden áldott nap, de minden egyes szituációban valójában saját magunkkal kell megküzdenünk. És ez egy nagyon nehéz és életen át tartó feladat. De itt szeretnék egy picit kikacsintani Luther Mártonra. Mert hogy ez az agapé, kedves testvérek, mint mondottam, nem önerőből fogalmazódik meg. A keresztény ember, ha agapéból szeretne élni, akkor a Krisztusra kell tekintenie. És nagyon sokan, én is, hordjuk a hétköznapokban a Luther rózsás kitűzőket. Ha valakinek még nincs, szóljon, szerzünk. Ez egy nagyon szép evangélikus tradíció, de azt gondolom, hogy a Luther rózsás kitűzőt nem protestáns büszkeségből kell csak hordani, hanem a Luther rózsának a szemléletét érdemes a magunkévá tenni. Lehet, hogy valaki már hallotta az idézetet. Luther a következőképpen nyilatkozik a saját pecsétnyomójáról, mert hogy tudni illik, a Luther rózsa eredetileg az ő pecsétnyomója volt. A következőt írja egy levélben. Mint hogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom, milyen gondolatokat akartam pecsétnyomómon, teológiám ismertető jegyén megmintázni. Benne kell lennie elsősorban a keresztnek. Fekete kereszt a szívben, amelynek természetes színűnek, piros szívnek kell lennie, hogy állandóan emlékeztessen a megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert akkor leszünk igazán igaz emberek, ha szívből hiszünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat okoz, de maghagyja a szívet eredeti színében, nem semmisíti meg a természetet, hanem életben tartja. Az ilyen szív fehér rózsán pihen. Azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és békességet teremt, tehát viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és az örömet, mint a világ. Ezért kell fehérnek és nem pirosnak lenni a rózsának. Mert a fehér a lélek és az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben virul, mert az ilyen lelki és hitbéli öröm, az eljövendő öröm előhírnöke már most a hitben élve és reménységben hordozva. De még nem az igazi öröm. Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a mennyben, nincsen vége, drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany a legnemesebb és legdrágább ásvány. Ha most ezt az egészet egybefésüljük Pál apostol mondani valójával, akkor az derül ki, hogy a szeretet, amiről biblikusan mi beszélünk, ami a Krisztusban elénk kerül, amit a Krisztustól tanulunk, és amit egyébként a Krisztus lelke által, illetve az Atya és Krisztus lelke által élhetünk meg imádságos életben, ez nem az a szeretet, amiről a világ beszél. Ez nem a mindenkit fogadjunk el úgy, ahogy van. Ez nem a piros háttéren, fehér vagy fekete felirattal a italgyártó cégnek a reklámkampány szeretete, hanem egy olyan szeretet, ami cselekszik, egy olyan szeretet, ami változtat, egy olyan szeretet, ami egyszerre figyel a másik emberre és az Istenre, egy olyan szeretet, ami nem követel és nem lázad, ami képes, ha kell 70-szer, 7-szer megbocsájtani. Ez a szeretet az önszeretetből, mert egyébként ez is egy fontos része a dolognak. Nem felejti ki az önvizsgálatot. Nem felejti ki a bűnbánatot. Nem felejti ki azt, hogy amikor tükörbe kell nézni, akkor nem szőnyeg alá söpörve tesszük ezt az egészet meg, vagy félvállról, hanem beletéve a lelki munkát, ami az önvizsgálathoz kell. És ez a szeretet, ez nem a saját vágyait helyezi a középpontba, hanem az Istent és a másik embert. Én nagyon komolyan azt gondolom, kedves testvérek, hogy az agapét a hétköznapokban gyakorolni embert próbáló feladat. Azért gondolom ezt, mert ha könnyű lenne, akkor nem a szépségversenyeken induló szép, gyönyörű szép hölgyek kiáltanának világbékéért minden egyes felvonuláson, hanem az a világbéke már létezne. De ez nincs. És azt is gondolom, hogy innentől kezdve el lehet keseredni, vagy lehet nagyon biblikusan gondolkodni, és ismételten mondom ehhez, mi két ország állampolgárai vagyunk. Egynek itt, meg egynek a Krisztusban. És amikor itt kell döntést hozni, családban, munkahelyen, társadalmi kérdésekben, gyülekezetben, akkor azt kell nézni, hogy mi az, ami a Krisztusra mutat. Azt kell nézni, hogy mi az, ami a Krisztus követéséhez hű. Azt kell nézni, hogy az esendő emberi kereteink között mi az, ami a legközelebb van ahhoz, ami az agapé. És hogyha ez nem megy magunktól, akkor ezt ki kell imádkozni, ezt ki kell böjtölni, ezt meg kell küzdeni. De amikor az agapéból kívánunk meríteni, és arról beszélünk, hogy ezt hogyan is kellene a hétköznapokban megélni, akkor egyetlen egy utolsó gondolatként hadd helyezzem azt a testvérek szívére, hogy az agapé a Krisztusban már mögöttünk van. Az agapé a Krisztusban értünk van, és az agapé a Krisztusban bennünk van. Nem fogok tudni praktikus tanácsokat A4-es lapokon összefoglalni, hogy ebben a helyzetben ez a keresztény döntés, abban a helyzetben meg az a keresztény döntés. És azt gondolom, hogy ez egyébként azért is lehetetlen, mert hogy mivel minden helyzetben más ember van jelen, ezért minden helyzet más. De azt viszont tudom, hogy a keresztre minden helyzetből lehet nézni. Azt tudom, hogy a Krisztusra minden helyzetből lehet tekinteni. És nekünk alapvetően ez a feladatunk. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy magadból mutatod meg, hogy mi az az élet, amire bennünket hívsz. Hogy őszintén kísérsz bennünket, miközben mi a követésedben folyamatosan botladozunk. Hogy tudatosan döntesz a megbocsátás mellett, miközben mi emberek sokszor a vétkek és bűnök felett csak a haragot érezzük. Erősíts meg bennünket a te agapét közösségében. Amen.